Sziasztok! Üdv az Anonim TV függők heti összejövetelén, ahol senkit sem akarunk kikurálni, hanem inkább még mélyebbre süllyednénk az aktuális sorozatok világában, hogy ezáltal kiszakadhassunk egy kicsit az élet kínált a mókus kerékkör forgásából. Ha te is ilyen vagy, üdv a Brand New Voice fedélzetén. Immáron 200. alkalommal. Mit vagyunk 24/7-ben, és bárkinek szívesen segítünk, aki eltéved, vagy csak kiábrándult esetleg, összezavarodott a túl sok nézivaló tengerén. Ha ti is olyanok vagytok, mint mi, akkor egészen biztosan ki akarjátok üvölteni a nagyvilágban rajongásotok tárgyát, úgyhogy ne tartsátok magatokban, jelezzétek nekünk a seriousevent@gmail.com-on, Facebookon, vagy kedvenc felületünkön a Twitteren. A podcast házigazdája az író, kötőjel, hangjában és sorozatában él a nemzet, kötőjel 2 TV függő Joy. Megtaláltok Twitteren az @joyna néven, és a magyar nyelv kovácsolója, meg annyi névó szinkronfordítását magáénak is tudó filmguru Luke, Twitteren és civilben pedig @mkls_subs.
Igen, hello!
Ez nagyon
creepy volt.
Azt nem azok hagyja. Tehát szerintem valahogy így csináld, amikor valami nőrek az Instagramján volt, hello!
Hát elképzelhető.
Már senkiről lehet-e valami szépet a héten?
Nem is tudom, most rá valahogy visszaesett ez nálam.
Hát ez kiebrendítő.
Sajnos, igen, hát most el lesz újra felpörgetni ezt a dolgot.
Egyre creepybb vagy.
Hát igen.
Ne így félre. Szóval a mai terápián a jelenlegi függőségeink tárgyairól fogunk beszélni, és a belőlük fakadó gondolatainkról eszmecserét fogunk nyomon követni, illetve eszmecserénk lesz nyomon követhető. Úgyhogy dőljetek hátra, és kezdődjük a munka. GNA Brand New Voice 200!
Tiramisút ettem este.
És neked nem is adtál belőle? Hát azért mennyire pofátlan vagy, menj így félre.
Hát de neked van főzős rovatot, vagy volt, vagy lesz, vagy valami.
Szerintem az valahol ott a három között van, és a szeretné kategóriában.
Na hát, akkor az, de te tudsz főzni.
Igen, de ez a mai dolog, amivel szeret az ember hencegni, mert...
Ez egy jó dolog.
Persze, de az igazából akkor jó dolog, szerintem, hogyha olyan smi vagy, mint mondjuk Gordon Ramsay. Tehát én is szoktam ordibálni a zöldségekkel, meg a gyümölcsökkel, mert azért mégiscsak úgy illik. Meg nem tudom, neked nincs meg az a nagyon bizarr szokásod, amikor a konyhában vagy, hogy földobod a zöldséget, mondjuk a hagymát, és megpróbálod így félbevágni a levegőbe?
Hát gondoltam már, de ezt szerintem nem merem.
Én ezt bevágtam a kést a falba.
Na, kicsit be. Azért nem merem, én sem szerintem.
Jobb is, mert nem találtam el semmit, és ráadásul a hagyma a lábamra esett, szóval nem volt egy kedves látvány.
Hát veszélyes ez, igen.
De legalább csak az beszélt ki a falból, úgyhogy nem értett semmi.
Annyi kell.
Hát persze azért annyi belefér. Na jó, szevaszt a Pindur Pandurokat néző Metal Punk Zoel a fán. Mi ott láttál a héten?
Ja, milyen kedves.
Ugye? Figyelj azok után, hogy a legkülsebb promóképedben ott van a kedves hölgyemény mögötted, hát...
Igen.
Jó, de igen. Na, de igazából, nekem még mindig nem először, hogy lehet valaki az, aki Zoellát néz, és Pindur-Pandurokkal, meg Csillámpónikkal álmodik, hogy ő egy ilyen, tehát a külsőd ránézésre a feketek miatt ilyen tiszta metál, meg pánkos, meg... Tehát igazából nem is értem, hogy a hajad miért már fölfelé. Miért nem csinálsz a sörény magadnak?
Nem tudom.
Szerintem úgyis meg mostad.
Hát
szerintem nem, mert még a nyakörv is rád férne.
Nyakövet akartam egyszer.
Megövet?
Igen.
Vagy hogy hívek ezt a... Tudom, vel húzogatják az ember, gyerek kutyus. Kacsorban.
Abszolút.
Na jó, de most már ne tereljük el a témát, hanem mi ott láttál a héten?
Hát igen, nem is tudom, szerintem... Nem is tudom, most mit láttam, most szerintem, hogy nagyon most semmit, most mint olyan kevés dolog lett volna.
Szerintem nem annyira kevés, mint az előző héten volt. Mármint... Igen, mondjuk nekem az a nagyon fura, hogy jelenleg kb. Nap... Egy sorozatom van naponta, ami networkön fut. És ez igazából valahol tökre sokkoló, hogy ez hogy jutottunk el idáig. Tehát volt idő, amikor nekem napi 2-3 volt, és most már tulajdonképpen csak egy van naponta, de közben meg valahogy mégsem csökkent az epizód szám. mármint a sorozatoknak a száma, amiket nézek. Szóval kicsit olyan nagyon bizarr szituáció ez, hogy hogy a francban, hogy mi történt, vagy mikor maradtam le ennyire, vagy mivel maradtam le, vagy mit felejtett kell nézni, érted? Na mindegy. De hát ez megint szerintem ez a tipikus egyéni pánikrohamok közepette történő, megrohamozott sorozati inváziós dolog. Tehát például, ha belegondolsz, akkor nekem a Ranchet is majd két hétig tartod végignéznem, és azért az is sokkoló volt, pedig egy nap alatt majdnem lezavartam az egészet, de jut eszembe, azt nem is tudom, hogy neked mondtam-e, de júniusra nagyon-nagyon izgalmas hónapot tervezek. Ugyanis nem tudom, hogy emlékszel, de még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen a Joy News ajánlóban volt egy olyan dolog, amit nyaranta csináltam, amit 2-3 évig, körülbelül 2006 és 9 között talán, valahogy nagyjából abban az időintervallumban, amikor karakterbajnokságot rendeztem.
Igen, emlékszem.
Na, zsír. Na most ezt szeretném úgy kicsit visszahozni, kicsit feléleszteni. Részben azért, mert a Halhatatlanul Gálával eléggé alaposan megcsúsztunk egy egész hónapot, úgyhogy gondoltam valahogy kompenzáljuk egy kicsit, hogy akkor hozunk be egy kicsit más dolgot. Meg a nyár az úgyis az uborka szezonról szól, pedig úgyis lesz egy kívülős végéig, hiszen azt nem tudom egyébként, hogy az mennyire maradt már meg bennünk, hogy ez a 200. adás. De 200. alkalommal vagyunk ki, tehát basszus.
Hát igen, azért nyilván ez egy nagyon komoly szemeket ebbe belegondolni. Igen.
Hát az mindez még hagyján szerintem, hogy de érted, tehát ez legalább annyira zamatos, mint egy hamvas baracka tengerparton a felkeltében. Legalább annyira.
Hát legalább.
És egyébként, ha most egy csillámpóli lennék, akkor tutira rajzolnék néhány szivárványt az égre. De hát áll az égre, nem vagyok Katy Perry az épocipónim világában, úgyhogy... De most komolyan, nem nézem meg egy olyan filmet, ami félig élőszereplős, félig ilyen picipónimos, és mondjuk Katy Perry benne a főszereplő.
Dehogy nem.
Hát mennyire tökéletes lenne már bele?
Hát én nagyon szeretném.
Ráadásul szerintem sokkal jobb választás is lenne, mint mondjuk Taylor Swift az új X-Men filmbe, az egyik szereplőnek, aki elvégben még csak cameózik egyet, aztán majd utána lehet, hogy saját filmet fog kapni? Aminek én már csak a gondolatától is kibuktam.
Hát igen, az összetek Taylor nem színésznő, és nem értenül, nem az, nem hiszem, hogy erőltetni kellene.
Hát... Nagyon rövid, de szerintem ezt tökéletesen jól láttad egyébként, mert igen, de azért a klipjeiben sem hoz nagyon figurákat, hanem megvan ez a nem is az a ribi kategória, hanem az a nagyon érdekes és bizarr elegye valaminek, amit nem tudsz leírni, mert igazából néha olyan, mint egy domina, néha meg olyan, mint nem tudom. De ha belegondolsz, mondjuk azokban a klipjeiben is, amikben Tini Csajt játszik, ott sem érezted Tini Csajnak, mert azért az fogalma nincs arról, hogy milyen is az, hogy Tini Csajnak lenni.
Hát igen, pedig ő elvileg volt.
Hát jó, de ő gazdag családból származik, tehát neki nem volt meg az a Tini Csaj élet, ami mindenki. Tehát lemenném fogadni, hogy ő nem tette ki a Backstreet Boys srácokat a falára, amikor 8 éves volt. Érted.
Hát igen.
Mert felteszem, a szülei nem engedték neki, a villában nem volt elég hely a posztereknek, nem, hogy mit tudom én.
Hát felteszem, ott nem nagyon lehetett.
Na, de egyébként nem tudom, hogy tudod, de hogy hány napra volt szükségünk ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy a Brand New Voice megélje a 200. adását.
Hány napra?
Aha.
Nem tudom.
1686 napra, kérlek szépen. Ez pedig 4 év, 7 hónap és 12 napot jelent.
Hát ez elég brutális.
Nekem mondod? És most nem fogok belemenni, hogy ez közel 2,4 millió perc. 40.464 óra. Hanem inkább megpróbálom azt kiemelni, hogy szerintem mi most már csak a Brand New Voice-ban túl vagyunk a 250 órányi adáson. És akkor ugye, ha azt nézzük, hogy 2016 mennyire zsúfolt a mi számunkra, hiszen először kezdtük az évet a 4 fölött küldetésével, amit megcsináltunk 10-11 adást. Igen. Aztán jött a Falkaszt, ami hát egész jó szórakozás volt szerintem mindkettőnk számára. Aztán kevésbé annyira élveztük a végére. Hát, magát a sorozatot.
Magát a sorozatot, igen.
Igen, mert a Falkaszt az végig jó volt. Sőt, szerintem, ha belegondolsz, minél rosszabb lett a sorozat, annál jobban szórakoztunk rajta.
Hát igen.
Ami nagyon bizarr, mert azért tényleg nagyobb elvárásaink volt közel a sorozatot szemben. És most ugye elkezdtük május 1-én, illetve április 30-ától a Békítő című podcastünket, ami a Winona Earp-nek az aftershow-ja, ami azért nagyon bizarr, mert igazából a magyar közönség nagyon-nagyon durván nem látja meg azokat a dolgokat benne, amiket mi meglátunk, nem?
Hát igen, igen, úgy tudjuk, hogy valamiért ezt nem találja egy előre a többség, vagy nem látja meg, igen.
Na jó, de te mint fordító, aki tényleg eszmetlen sok időt töltesz sorozattal, te hogy látod? Vagy számodra mi lehet ennek az oka, vagy mennyire értesz egyet azokkal az emberekkel, akik annyira nem rajonganak érte, és mondjuk inkább a hibáit látják meg ennek a sorozatnak? Velünk van a baj, vagy csak mi nézzük, vagy mi vagyunk kicsit túl elfogultak mondjuk a műfajjal szemben?
Hát, ez biztos fontos, meg hát nyilván hozzáállás kérdés. Most aki az alapból nem áll közel, akár ez a westernes dolog, akár a démonos természetfeletti, az nyilván nem ezzel fogja megszeretni. Meg még lehet, hogy azok közül sem mindenkinek tetszik, aki mondjuk egy-két szereti ezeket, mert hogy nyilván azért megláthat benne olyan hibákat, amik mondjuk lehet, hogy valakinek zavarolt, mert azt hiszem, mi is elmondtuk többször, meg hát elég nyilvános, hogy ugye nagyon alacsony költségvetésből dolgoznak, azért ez meglátszik, és van nektek ez zavar.
Igen, ez műsorban is nagyon-nagyon igaz erre a sorozatra, de szerintem ő mindig sokkal jobb, mint mondjuk a sci-fi-nak bármelyik másik sorozattal, mert a belegondolás, itt a kis költségvetést, főleg szerintem az ötödik résznél volt az, amikor a kis költségvetést szerintem nagyon-nagyon kreatívan használták, ugyanis szerintem volt egy-két olyan kamera munkája, meg mozgásuk, ami szerintem mocskosul jó volt, és mocskosul beleélet mindenbe. De most mondjuk, hogyha például elkezdtem nézni valamelyik reggel egy K-drámát, ami ugye koreai drámákat jelenti, és megnéztem az operatőr munkát, basszus, nekem hány ingerem lett tőle. Tehát brutálisan mozog a kamera, és utána olyan hirtelen gyors vágások vannak benne, hogy tehát rosszabb, mint egy hullámvasút, vagy mint egy horror kitérő.
Sokkal, hogy te ilyeneket nézel.
Katasztrofális. Nem csak belenéztem, mert azt mondták róla, hogy olyasmi, mint a Harry Potternek a koreai verziója, és mondom, van benne mágia, oké, ez itt tök jól hangzik, négy szereplős, mondom, oké, jó, nézzünk bele, hát ha valami, találtam hozzá magyar feliratot is, és akkor elkezdem nézni, és akkor basszus, szerintem, hogy nem is tudom, talán 5 vagy 10 perc után feladtam, mert basszus, nekem ez a tempó nem jön be, most ez nagyon-nagyon durvá hosszú a felvezetője, és igazából csak azt szerettem volna megnézni, hogy mennyire izgalmas, vagy mennyivel más, vagy mivel tud másabb dolgokat mondjuk egy koreai dráma, mint mondjuk egy amerikai, vagy egy európai, vagy egy magyar jobb esetben. Mert ugye például nagyon izgalmas volt a hétvégén, amikor a Halhatatlanok gálát tartottuk, hogy a hogy hívják azt a magyar sorozatot, a basszus.
Aranyélet?
Aranyélet, igen, kösz. Szóval az Aranyélet meg Halhatatlanok díjas, tehát mert
hát igen.
Rendkívül jó volt. És ez ugye, most ez kérdés, hogy mennyire tudtad be annak, hogy kis epizódszámon pörgölt, és mennyire tudtad be annak mondjuk, hogy magyar volt. Szóval. Érted? És kíváncsi voltam emiatt, hogy összehasonlításképp egy koreai sorozat az milyen. Mert egyre inkább kezdem azt érezni, hogy van egyfajta trend. Tehát a keleti kultúra az már nagyon-nagyon régóta trend.
Igen.
Világszerte. Nyilván az egyik legnagyobb piac az a keleti piac. De valahogy még most kezdenek, szerintem, hogy Isten igazából beáramlani. Tehát eddig szerintem csak a manga volt, ami nagyon durván beáramlott és elárasztott az egész világot. Most viszont szerintem már a koreai drámák is kezdenek valamilyen szinten egyre népszerűbbek kiválni. Szerintem, amit én nagyon érdekesen találtam, és amiért igazából belefogtam ebbe az egészbe, az, hogy olvastam egy cikket, ahol közönség a nézői kérdésekre válaszoltak rajongók, és volt valaki, aki megkérdezte tőlük azt, hogy te melyik női szereplővel tudnál azonosulni, vagy melyik női szereplőnek az életébe szeretnél beilleszkedni. És erre azt mondták, hogy ők igazából egyik női szereplő életével sem szeretnének cserélni, hanem inkább a pasiaikat szeretnék, mert a pasiaik azok igazi férfiak, nem gyerekek, hanem ők rendes pasik, viszont egyik csaj se szeretnének lenni. Ami meg nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen most komolyan, tehát azért nézel egy, és azért elfogadottabb ez a dolog, mert pasi miatt nézel, azért mert belezugsz ezekbe az ugyanúgy kinéző, totál kaptafára menő, szerintem rémes színészekbe, vagy karakterekbe, vagy azért, mert van bennük valami, ami hiányzik a többi piacnak a termékéből. Szóval nagyon-nagyon érdekes kérdés szerintem ez a koreai dráma dolog, és igazából nem jöttem rá, hogy mi. Tehát jó, 10 perc alapján nyilván nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, de érted.
Igen, de nyilván nagyon más. Hát ott az animék is például, jó, azok főleg japánok, de azért valahol hasonló a kettő, meg hasonló kultúra. És igazából, hogyha összeveted egy, nem tudom, egy európai, vagy egy magyar, vagy egy amerikai rajzfilm mellett, nagyon-nagyon más.
Igen, de épp ez az érdekes benne szerintem valahol, hogy az animében van annyi potenciál, hogy az ember azt mondja rá, hogy oké, be tudnék vállalni egy ilyet. Nyilván nem azt mondom, hogy nézzél 20 millió sorozatot, 20 millió animét, mert nyilván nekem már az egytől is kiborulnék, vagy egytől is ki tudnék borulni nagyon könnyedén, de mondjuk azt mondom, hogy 2-3 belefér, az még oké. Tekintve, hogy nagyon-nagyon kevés, szerintem manapság nagyon-nagyon kevés animációs sorozat van, pláne nagyon kevés olyan, ami jó is. És hogyha az embernek herótja van már a sok ismétléstől, meg a klasszikusoktól, akkor esetleg be lehet próbálni egy-egy animét csak a változatosság kedvéért, hogy kipróbáld, milyen ez a műfaj. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez neked el is fog jönni, vagy hogy megragadsz ennél a műfajnál, vagy hogy érted, kiváltja belőle ezeket a dolgokat. Aztán arra is jutottam, hogy a másik nagyon érdekes dolog, ami szerintem ezekkel kapcsolatos, az talán az volna, hogy egy sorozat az úgy általánosabban rövidebb, mint mondjuk egy amerikai sorozat. Tehát ott mondjuk akár egy egész sorozat lehet 20 részes, vagy akár kevesebb. És annyi. És akkor ott vége. És akkor ott elmeséltek a történetet. És te meg ott állsz, és igazából azon töprengek, hogy tulajdonképpen most ez kinek jó, hogy 20 rész nézze meg egy sorozatból, ahol kedveled a karaktereket. Mert elkezdtem nézni ezt a Drama World-ot, aminek megtaláltam az első 4 epizódját, ami egy amerikai-koreai hibrid kaliberű történet, ami egyébként a sztoria az abszolút a Pleasantville-re emlékeztet. Szerintem nagyon-nagyon jó potenciál van benne, viszont ez viszont nem tudom, tehát nekem valamiért az a nagyon érdekes szituáció szerintem a Drama World-del kapcsolatban, hogy elkezded nézni, és igazából annyira érdekes, de közben annyira rossz, hogy ez nem az a dolog, amit szerintem hetente tudnál nézni, azt a 15 percet, ami egy epizódnak a hossza általánosságban, hanem ez tényleg az a cucc, ahol leülsz, és egyben megnézel az egészet. Mert én például egyben néztem meg azt a 4 epizódot, és úgy voltam vele, hogy oké, elment vele vagy 50-55 percem, lényegében nem volt kimondottan nagy élmény, amit eddig láttam a sorozatból, nem sok minden történt, de mégis az alapgondolata nagyon érdekes. Viszont mégis benne van az amerikai életérzés, vagy nem is az kimondott az életérzés, hanem maga a stílus. Tehát nem annyira tipikusan koreai, mint mondjuk egy tipikus koreai sorozat. Tehát a másikkal összehasonlítva, amiből láttam 10 percet. Ahhoz képest nagyon amerikai ez a sorozat. De közben mégis ott a potenciál. Mert miről szól a Drama World? Nem tudom, mennyit hallottál róla egyébként? 10 részes sorozat.
Nem sokat. Nekem nem ismer, és szerintem azt hallok róla először.
Oké, szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas sorozat, mert arról szól, hogy van egy abszolút K-dráma fan girl, aki ugye dolgozik az apjának a gyors kajádájában, vagy mi az Isten, ilyen éttermében, vagy franc tudja, mi az franc, ez valami szemücsező. És folyamatosan a telefonján csüng, és bámulja a koreai drámákat angol felirattal. És teljesen megszállottá válik. És igazából a vendégeknek is, miközben felveszi a rendelést, folyamatosan arra pofázik, az ember meg ott néz, hogy oké, ez engem rohadtul nem érdekel, maradj csöndben, kislány, és inkább old a szendvicsemet. Ő meg csak folyamatosan pofázik arról, hogy de hát miért kellett ennek a karakternek ezt meg ezt csinálnia? És ugye ott is elhangzik az, tehát ott lényegben átfutnak azon, hogy hogyan is épül fel a koreai dráma, és elmondják azt, hogy mik a szabályai ennek a műfaji sorozatoknak, hogy mitől koreaiak, vagy mitől működőképesek, és igazából bármelyik formátumot rá tudod húzni erre a szabályra. És igazából szerintem ez is valahol egy nagy hibájuk, hogy nagyon-nagyon egykaptafára mennek, mert tulajdonképpen az első csokig tart mondjuk egy átlagos történet, romantikus történet. Na mindegy, szóval van nekünk ez a koreai csaj, aki éppen kirabolnak, de ő nem veszi észre, hogy kirabolják, mert közben felmos és bámulja telefonján a koreai cuccot. Aztán a bankrabló, az nagyon, vagy bankrabló, ugye vagyok, a rabló pedig felrúgja a vödrét, a csaj nem veszi észre. Utána a csávó visszabújik a pult mögé, a csaj szintén nem vette észre, és közben elindul, mert nagyon feldődik valamin, hogy maga akarja állítani ezt a dolgot, hogy mi történik ott, és eltaknyol a vizen, elesik, és belekerül ebbe a drámavilágba, ahol minden koreai sorozatnak a szereplője részét képezi ennek a világnak, és bekerül a kedvenc sorozatának a környezetébe, és ott kell segíteni abban, hogy a két főszereplő összejöjjön, és Közben igyekeznie kell arra is, hogy ne csak ez történjen, hanem hogy ne borítsa fel teljes egészében drámavörnek a világát. És persze van egy, tulajdonképpen nem tudom mennyire nevezhető ez a karakter sidekicknek, vagy egy olyan csávó, aki egy, nem azt mondom, útmutatásokat biztosít a számára, hanem szintén a mi világunkba származik, szintén egy koreai dráma a fanatikus, és igazából segít neki, elnavigálja a főhőst. Ebben a világban, hogy mik azok a dolgok, amiket megtehetsz, mik azok a dolgok, amiket nem tehetsz meg, mik azok a dolgok, amiket elmondasz neki. Szóval nagyon-nagyon érdekes az alapkoncepciója, mondom, nekem abszolút a Pleasantville ugrott be, az az egy különbséggel, hogy ott Tobey Maguire és Reese Witherspoon voltak a jelenben Pleasantville-ben. Na most az a film az nekem nagyon-nagyon szívem csücske, pontosan ezért már belekerülsz egy olyan világba. Csak ami ott működött, azt szerintem a drámavörben hiányzik, vagy legalábbis nincs meg. De közben mégis annyival amerikai, és mégis annyival érdekesebb így a néző meg a rajongó szemszögéből látni ezeket a dolgokat, hogy vagy mi történne akkor, hogy belekerülnél egy-egy ilyen produkciónak a világába. Szóval azért rengeteg okos és érdekes dolog van, amire szerintem felhúzzák ezt a sorozatot, és amiért igazából szerintem még neked is azt mondanám, mivel csak 4 órás egy epizód, hogy érdemes lenne bepróbálnod.
Hát ezzel akár nem szólt, amit elmondtál, mert hát tényleg ez a hosszúság, azért ez mindenképpen jó, meg ezt hamar meg is lehet nézni.
Hát abszolút mondom, nekem ez a 4 epizód, ez volt kb. 1 óra. Most még több epizódot nem találtam, de nagyon bízom benne, hogy kijön a többi, mert nem mondom azt, hogy különösebben érdekel, de mert mindegyik epizódnak, tehát nekem az volt a benyomásom ezzel a sorozattal is kapcsolatban, meg a másikkal is, hogy annyira brutálisan szappanoperás, hogy kezdem azt érezni, hogy ezek a K-drámák az igazi új venezuelai szappanoperák. És igazából nem tudom, hogy ez jó dolog-e vagy sem. Mert mondjuk egy venezuelai szappanoperában, meg egy brazil szappanoperában meg tudod különböztetni a színészeket, viszont egy kóra is azban mindegyik ugyanúgy néz ki. Ráadásul, ami számomra nagyon érdekes az, hogy ebben a drama world-ben hála az énnek angolul beszélnek, de a legtöbb kórai drámában viszonylag kevesebbet beszélnek angolul, vagy csak a saját nyelvükön beszélnek, és ott például szerintem nyelv az engem nagyon tudna zavarni. Tehát itt már a drama world esetében is nagyon zavart engem az, hogy nem az, hogy nem értem a nyelvet, hanem az, hogy milyen nyelven beszélnek, vagy tehát az egész halandzsának tűnik. Így a magyar fülnek, meg a szemlékként. És igazából szerintem ez nagyon zavaró. És azt találtam nagyon érdekesnek ebben az élményben, hogy mondjuk amikor megnéztem azt a nyári filmet, ami különösebben nem volt szerintem annyira jó, de ott nem zavart a nyelv. Pedig abból se értettem semmit, és az is halandzsának tűnt, de ott mégis voltak szavak, amik valami értelmet kovácsoltak, tehát értetted azt, hogy tulajdonképpen mit mondanak. Még itt azért se füle, se farka nincsenek a nyelvnek.
Hát igen, azért a kóra ez nagyon más, meg az ilyen távol-keleti nyelvek, ugye eleve az írásmódjuk is más, mert minden szerintem annak is szerepe lehet ebben, hogy tényleg nagyon-nagyon különbözik. Meg hát ott szerintem már kapaszkodókat sem nagyon lehet találni, ami akár hasonlít, vagy angolra, vagy akármire.
Abszolút semmi, tehát zéro. És azért, hogyha mondjuk ezek a dolgok zavarnak, akkor szerintem ott már eléggé könnyedén kiderülhet az, hogy valaki elveszik, vagy sem. Persze. Ennek a műfajnak a izéjában. Szóval ez van, igen, ez a drama world, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes élmény volt a számomra. De tulajdonképpen szerintem ez volt a hétnek így az egyik legnagyobb új élménye, már amennyire emlékszem belőle. Mert amire én emlékszem péntekből, az körülbelül az, hogy betettük az új stíldeket, ami kegyetlen brutális munka volt, mert komolyan, tehát nem tudom, tehát az egész hetem az olyan lesz most, hogy egyik este bemegy ez a rohadt riser, másnap meg kijön. És rohadt szívás ez egész, mert amikor először csináltuk péntek este, akkor valami 5-5 és fél órán keresztül építettük, mert az egész egy rohadt IKEA áruház. Tehát van vagy 10 cucc, amit be kell csavarnod, és utána össze kell őket tenni, utána rá kell tenni a fésőt, utána, vagy azt, hogy hívják ott az elején, aztán meg rá kell tenni a tetejét, és akkor utána még meg kell fordítani azért, hogy be legyen záródva. Ez egész jaj, katasztrofális dolog. De hát nem beszélünk a munkáról, úgy tettünk, mert kész az adik adás. Igazából sorozatfüggők vagyunk, de hát majd erről szerintem jövő héten beszélünk kicsit jobban. Helyett inkább nézzük egy-két hírt. Nem tudom, hogy számodra voltak-e olyan izgalmasabb dolgok, vagy események, amik történtek a héten?
Voltak azért, biztosan. Kellett, hogy legyenek. Ugye itt volt például szerintem az, amit talán a Mizőszabotban legizgalmasabb volt, hogy a Sylvester Stallone úgy tűnik, hogy sorozatozni fog. Ugye azok után egyébként nem sokkal, vagy pár hónappal ezelőtt ugye a Rocky sorozatra nemet mondott, hogy abban ő semmilyen formában nem szeretne részt venni. Hát most ahhoz képest egy másik sorozatban viszont igen.
Na jó, de ha belegondolsz, szerintem a Rocky az tipikusan egy olyan dolog, ami inkább működne film franchise-ként sem, mint tévében.
Hát gondolom ezért nem is akar részt venni benne.
Hát felteszem, meg azért mégiscsak az ő kreálmánya.
Hát igen.
Viszont az a nagy érdekes, hogy szerintem Rambo talán egy kicsit jobban működne. Igazán nem tudom, mert a Rocky is tudna működni szerintem valamilyen formában tévében. De talán Rambo egy kicsit jobban, meg Rambo talán inkább lenne egy olyan... De igaz, igen, a Rambo-t meg hova teszed be, mert az meg nem tud 18 alattira megcsinálni. Szóval az meg azért nem működne igazából. Míg a belegondolsz, akkor a Rocky-t meg lehetne csinálni úgy, hogy az működőképes legyen.
Hát igen, meg lehetne.
Tehát mindegy, Stallone tudja. Viszont most meg fogja csinálni ezt a Western Company-nek, ezt az Omerta című sorozatot, ami ha minden igaz, akkor ebben egy Raymond April nevezetű utolsó nagy amerikai gangster fog játszani, mafiózót, ami Mario Puzo regényéből fog készülni, aki a keresztapát is írta. Szóval itt azért érted, hogy miért akarja Stallone megcsinálni szerintem ezt a cuccot.
Hát nyilván érthető.
És a sorozatnak a pilotját, illetve a bibliáját Justin Herbert és Adam Hoff tették össze, és a mindegy az akkor még nincsen csatorna, aki megvenni, viszont már van álháború, és már dolgoznak azon, hogy összetákolják az írójstábot.
Hát ez biztos összejön azért.
Hát azért Stallone egy sorozatban azért nem akarja megvenni. Na jó, csak mondjuk belegondolsz, hogy azért a Coach és az NBC egy évvel ezelőtt még mennyire azt mondta, hogy gyereket, ez kurva jó, mi totálisan on board vagyunk, meg totálisan megvettetek bennünket. Aztán közben megjön ez a dolog, hogy hát figyelj, igazából az van, hogy ez annyira nem volt jó. Szóval engem marhára érdekel, hogy mi mentettünk. Ez a nagyon érdekes és az izgalmas ebben az egész pilot szezonban, hogyha az ember nyomon követi őket, hogy ha belegondolsz, én mocskosul szeretném látni, hogy a Beverly Hills mi volt a probléma. Mi lehetett az oka annak, hogy a CBS nem kérte, mert szerintem nem a minőséggel volt baj. Szerintem ott határozottan nem a minőséggel volt baj, Eddie Murphy-t is megszerezték, brilliáns főszereplő lett volna, mindenki, az egész tévékritikus világ, aki látta a pilotot, nagyon-nagyon pozitív volt, úgyhogy ott szerintem inkább valami produkciós gebasz lehetett, ami megakadályozta ezt a CBS abban, hogy berendelje. Vagy pedig azt, hogy ők szeretik megmutatni, hogy mekkora nekik a micsodájuk, és igazából azt mondani a gyerekek. Beverly Hills Zsaru, ezt nektek. Kb. Nem tűnt, nekem nem sok bindokom rá. És azért Sylvester Stallone-val szerintem kábelre ez tutira menni fog meg. Szerintem olyan 10 epizód környéki dolog lesz.
Igen.
Amit tudjátok belőle képzelni, nem? Na mindegy. Igen, aztán a másik nagyon érdekes hír, ami a héten volt, az, hogy Ron Howard fogja elkészíteni a National Geographic-nak az első scripted sorozatát, ez pedig a Genius Antológia címre hallgat, egész pontosan ennek a pilotját fogja rendezni Ron Howard, és ez egy antológiai drámasorozat lesz, ami a világ legjobb feltalálóiról fog szólni.
Igen, így van.
Olyanokra, mint mondjuk Albert Einstein és Walter Isaac, Albert Einstein és társairól fog szólni, Walter Isaacson biográfiai könyvéből, az Einstein His Life and Universe című könyvéből fog elkészülni ez a dolog. Ez is izgalmasnak hangzik azért szerintem, meg azért elég durván meglepő lépés szerintem a NatGeo részéről, hogy ők belemernek menni egy scriptelt sorozatba, nem?
Hát abszolút, de úgy tűnik, hogy most már szép lesen azért mindenki megpróbálkozik vele.
Ami nagyon érdekes, mert egy scriptelt sorozat szerintem többbe kerül, mint egy nem scriptelt.
Hát biztos.
De hát ez van. Mai világ az annyival másabb, mint mondjuk bármi más, szóval Geri, itt már azért az ember szerintem teljesen egészében rá van kényszerítve arra, hogy belépjen erre a piacra, de hát nézni fogod egyébként, vagy téged ez mennyire érdekel?
Hát nem tudom, szerintem izgalmasan hangzik azért, meg biztos érdekes lesz, úgyhogy persze.
Aha, meg hát ugye egy antológiai sorozat kapásból, szóval
hát ez felteszem
minden epizód másról fog szólni.
Biztos.
Vagy valami szinten Einsteinhez fog kötődni.
Ja, nem, ez lehet.
Igen, egyébként nagyon érdekes, de az antológiai sorozatok még mindig nem annyira menők, illetve még mindig nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a jó, meg melyik a nem jó, nem?
Hát igen, ezek a nehéz kérdések szerintem. meg lehet, hogy még nem is sikerült ennél igazán jót csinálni, vagy hát nehéz azért biztos.
Ez annyiban nem igaz, hogy szerintem az elmúlt 20 évben nem sikerült nagyon jót csinálni, mert előtte viszont rengeteg volt, és ha belegondolsz, akkor a Mesik a kriptából is rengeteg évadot megélt annak idején, és most ugye annak is lesz egy folytatása, vagy visszatérés a tévében.
Igen, igen.
Vagy valamilyen szinte szerintem még a Mystery Science Theater 302-t is ide lehetne venni, mert az igazából az nem antológia volt, de az ugye filmfikázás, klasszikus filmfikázás, és ebből kifolyólag valamilyen szinten minden epizód másabb, és nem tudom egyébként, hogy mennyi olyan eleme van, ami kötődik az előző epizódhoz bármint történetileg, de felteszem, hogy volt valami, mert másképp mi értelme lenne annak a cuccnak. Nem, de egyébként az a nagyon érdekes a Mystery Science-szel, hogy ott például a héten kaptunk egy frissítést, hogy azok az epizódok, amiket mi megkapunk klasszikusok címszóval, azok olyan epizódok lesznek, amik még nem elérhetőek digitálisan. Tehát effektíve mi olyan régi epizódok fogunk kapni, amik vadiújak lesznek a platformon. Ami azért elég király, felteszem. Nem tudom. De felteszem.
Annak hangzik.
Igen, csak a kérdés az, hogy nekem mennyi rendkel lesz az, hogy végignézek egy MSTK-t. Azért ez így... Bennem azért ott leveg a két hely, hogy tök jó egyébként, hogy támogattam, hogy tök jó, hogy benne vagyok ebben a projektben, de...
Ezt azok után az a minimum, hogy végig is nézd szerintem.
Igen, csak nagyon félek attól, hogy ezek az ilyen filmfikázásos cuccok, ezek mennyire lesznek inkább szenvedések, és mennyire lesznek inkább, érted? Főleg a régiek. Mert az újakban azért benne van fel is a dél, tehát én közben engem nem érdekes semmi más. Amíg ő benne van, köszönöm, ide vele. Végig nézem. Max átugrom a filmes részek.
Hát, persze.
Ezt tudom elképzelni legrosszabb esetben. Aztán szintén a héten jelentették be a Ashton Kutcherék, hogy a Ranchnek bekérte a Netflix a második évadát, és mindezt hol máshol tették volna, mint Twitteren. Azon a helyen, amit te úgy rettegsz, mint nem tudom micsoda. Mint mondjuk Batman Jokertől. Szóval mesélj már nekem, hogy honnan jön neked ez a félelmed a Twittertől?
Én nem félek a Twittertől.
De mégsem akarod használni.
Hát, mert már nagyon régóta nem használom, szerintem kb. 2 éve nem használom egy normális értelemben.
Mert mint hogy előtte annyira használtam volna.
annyira előttesen, de előtte valamennyire rendszeresen használtam, vagy jobban talán, vagy nem is tudom. De most már abszolút nem.
Kérdésem, ez most lehet, hogy nagyon hülyén fog hangzani, de miért nem?
Nem tudom igazából. Nekem egy idő után átment abba az egész, hogy pár emberrel beszélgettem csak. Aztán utána már azokkal sem tudom, valakivel már egyáltalán nem, valakivel átmentünk máshová. Úgyhogy igazából nem tudom, most már nem szoktam semmit, hogy az ilyen bejelentéseken kívül, meg ugye amikor neked, vagy nekünk retweetelem ezeket a cuccokat, igazából erre szoktam használni, de úgy visszaolvasok mindig egy csomót, tehát képként
az igen, tehát ez nagyon érdekes szerintem valami szinten, mert valahol a passzív felhasználók táborát erősített. Aki igazából csak ilyen info feedként használják az egész felületet.
Igen.
Ami egyébként szerintem tök jó dolog. Csak ugye felmerül az emberben a kérdés az, hogy tulajdonképpen miért nem használtad? Tehát az addig oké, hogy kommunikációra használtad annak idején, de mi akadályoz meg téged abban, hogy ne csak kommunikációra használt, hanem akár mondjuk arra, hogy valami érdekesebb vagy kevésbé érdekes dolgot kitüttelj.
Hát szerintem az is, hogy velem nem történik ilyenek, velem nem történik azért minden nap, amit én mondjuk kitwittelnék, mert olyannak érzem, hogy ezt meg kell osztanom mindenkivel.
Ma igen, csak... De ez megint abban a szempontban nem igaz, hogy te azért, tehát ha belegondolsz, akkor szerintem most már elárulhatjuk, hogy te most már igazi metal újságíró is lettél az évek során, és most már bazikkemény interjúkat készítesz, ahol a kedves hölgyek azt szeretnék, hogyha... Érted? Szóval... Hirtelen nem hiszem, hogy volt az a kávé szituáció, de felteszem... Tudod, mire gondolok.
Igen.
Szóval most már igazán nagy... Tehát lassan kezdesz átmenni Geoff Jones-ba. Aki a jól hiszem, akkor a Heavy Metal magazinnak is a főszerkesztője.
Jaj, tényleg, igen. Igen.
Szóval érted? Tehát most már igazi rockstar vagy, aki tényleg interjúkat készít neves bandákkal, meg... tök jó fej vagy valamilyen szinten, meg itt vagy a műsorban, és akkor érted, és akkor ilyet mondasz, hogy hát közben nekem nincs miről twittelnem, mert ez mekkora baromság már nehéz véle. Miért szinte nekem van?
Nem, műsorokkal kapcsolatban két azokat retweetelem mindig, de jó, most ezeket az interjúkat éppen sem kitettem volna, persze.
Na látod, meg nem is az a lényeg, hanem mondjuk az, hogy érted, hogy valamilyen szinten ne csak egy oldalú kommunikáció legyen, hogy csak én kommunikálok, mert akkor így eléggé nagy egónak tűnök, ami egyébként van, de érted. Tehát egyfajta kommunikáció ugye a követőiddel, meg nagy isten rajongóinkkal, ha nagy isten, hogy lennének ilyenek, vagy vannak ilyenek, így tudja.
Hát igen.
Már. Szóval igen, tehát ez egy nagyon érdekes evolúciós folyamat, de szerintem erős mondjuk valami később érdekesben fog beszélni, talán júliusban, amikor a szezon véget ér, mert most már nagyon benne vagyunk ebben a mai jubilálós adásunkban, és hát igazából még egyik témáról sem beszéltünk, amiről nagyon szerettem volna beszélni, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy rátereljem a szót, mert nagyon izgalmas témákkal készültünk. Többen között kaptunk egy kérdést a héten, ami engem nagyon-nagyon, mondjuk azt, hogy felizgatott, mint gondolkodás volt. Ezt így kell megfogalmazni, oké?
Jó, nem.
Szóval a kérdés, illetve a levél, az a kérdés levél nevez, aminek akarod, az volt, hogy csak nekem fura, hogy lezárultak, aztán x ideig nem nyúlnak hozzájuk senki, aztán mindenről megpróbálnak lehúzni még egy bört? Ez természetesen a manapság divatos dologra fokuszál, amit mi úgy neveztünk, mint téma, hogy a streamelés az új kedvencek temetője? Jönnek vissza, mint a zombik. Című dolog, ami szerintem egy marha izgalmas téma. És ha belegondolsz, akkor ez tényleg elsősorban annak tudható be, hogy streamelés van. És az emberek egyre többet bingvacsolnak, egyre több dolgot fedeznek fel streamekben, amikről annak idején lemaradtak, vagy kimaradt az életükből, vagy nem is tudtak a létezéséről, jobb, rosszabb esetben. És szerintem ez egy mostosul izgalmas téma lenne, szóval szerinted, de ezt hogy látod, hogy lezárul valami, és utána x évig nem nyúlnak hozzá. És akkor utána újabb bört akarnak lehúzni róla, egy új generációnak akarják bemutatni, vagy te hogy látod ezt a kérdést?
Hát ez is benne lehet szerintem, mert mondjuk az új generáció az talán inkább nem is lenne, hogy ha valamit visszahoznak, hanem mondjuk szerintem, hogyha folytatják, mint mondjuk a Görmit felnél, ugye ott abszolút tetű volt az első sorozat, ugye ott fiú főszereplővel, vagy főszereplőkkel főleg, ugye most itt ez a lány változata, hogyha úgy tetszik, ami itt nyilván ott arra szólt, hogy megfogják az új generációt, de ugye a régi szereplők miatt meg azért visszahozzák a régieket is, de mondjuk amit szerintem simán csak visszahoznak, nem tudom, hogy ez mennyire kelti fel az újak figyelmét, mert egyébként biztos, mert ugye vannak olyan sorozatok is, amiket még mondjuk, amikor még nem is hozták vissza, például a Netflixen, ugye a Game of Thrones már nagyon régóta, és ott például nagyon-nagyon sokan nézik, és ugye akkor is sokan nézték, mielőtt bejelentették volna, hogy visszajön, vagy hogy folytatják, úgyhogy mégis nem feltétlenül ezen múlik, de nehéz ezt megmondani szerintem.
Egyébként az is nagyon érdekes, hogy bár most érjük a televíziónak az igazi aranykorát, vagy az új 21. századi aranykorát, de valahol a Jó barátoknak is most volt a másodvirágzása pár évvel ezelőtt, amikor felkerült a Netflixre. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes modell szerintem, hogy tulajdonképpen rengeteget változtak a nézői szokások. A belemény az manapság a tévéknek sem az élőben vetített adásnak a nézettsége az, ami döntő mérvadó tényező egyes sorozatnak a berendelésével, illetve kaszáját illetőleg, hanem most már mindenki igyekszik kicsit türelmesebb lenni, mondjuk várni 3 napot, vagy 7 napot, amikor beérkeznek azok az adatok, amikor Vodon meg a különböző felületeken megnézik. És akkor ezeket összekombinálják, és akkor ugye ezekből lesznek meg azok a nézettségek, amik alapján eldöntik azt, hogy egy sorozat az most élben maradhat, vagy mennie kell. És azon nagyon érdekes szerintem, hogy a legtöbb programigazgató azt mondja, hogy időt kell adni manapság. Most ez a szemben az Angel from Hell, ami halhatatlanok díjat nyert a hétvégén, nem igen. Kapott időt. Kapott 6 részt.
Hát nem,
nagyjából 4-5 hét alatt lezavarták az egészet, és még mindig maradt egy csomó részt a bosszban.
Hát igen, szerintem azért ez nem igaz, hogy adnak időt, mert azért most is van nagyon sok olyan, amit pár rész után levesznek.
Na jó, de ez távolra sem annyira jellemző, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor a Fox azt mondta egy rész után, hogy oké, köszi szépen, szia. A Lance Star, hát, talán 2 részt
ért meg. Persze, másabb, igen.
Szóval ahhoz képest most azért igyekeznek valamilyen szinten időt biztosítani. És akkor ott van a másik tényező, amit én marha jót rögtem. Egy tavalyi cikket olvastam nemrégiben, ahol az HBO-nak a fejesét kérdezték arról, hogy miért 10 rész és a Trónok harca, illetve hogy miért mindegyik HBO sorozatnak a jelenlegi epizódszám az 10 epizódból áll. És akkor erre ugye azt mondta, hogy az első évadnál szeretünk egy kicsit visszafogottabbak lenni, és bekérjük 8-10 epizódot, hogy megnézzük, hogy felmérjük a közönségnek az érdeklődését erre a cuccra. Na most ezzel nekem az az elsődleges problémám, hogy ez tök jó, egészen addig, amíg 8 rész alatt nem fogsz tudni bemelegedni. Tehát nincs olyan írói szoba, ami 8 rész alatt bemelegedne. Ez szerintem egy alap dolog. A másik az az, hogy 8-10 részes szezonnal nem feltétlenül fogsz nagy célközönséget megnyerni, illetve miért akarnál kevesebb időt tölteni egy sorozattal, amikor tölthetni vele 12-13 hetet is, ami szerintem egy ideális hossz.
Hát igen, de azért az időbő sorozatok ugye azok úgy egy órásak, hogy a reklámok meg minden nélkül, tehát azok azért átlagosan ilyen 10-15 perccel hosszabbak, mint egy sima országos epizód. Tehát azért az végül is, hogyha átszámoljuk, szerintem a 40 perces hosszal az ilyen 11-12 rönként, tehát igazából szerintem nem rövidebb, ez csak máshogy oszlik el.
Na, ez meg a másik kérdése, hogy tulajdonképpen amiben a stream szolgáltatások szerintem elsősorban változtattak a jelenlegi tévésképen, az valahol pontosan ebben nyilvánul meg, hogy ők viszonylag nem mindegyik, de némelyik csatorna kevesebb epizód számol megy, ami 10 szerintem most már egy ilyen egészen konkrétan egy ilyen új átlagnak számít, hogy az epizódok nem lesznek többek, viszont a hosszuk 22 meg 42 percről képes felmenni 50-55 percre, meg 20-ról 30 percre. És igazából a kérdés az talán az volna, hogy erre szükség van, ad-e hozzá annyi plusz, hogy megérje ezt a 15 perc, vagy inkább nézzél meg inkább egy konkrét epizódot, ahol teljesen egy új történetet kapsz, és bonthatnak ki a szemed láttára.
Igen, nehéz ezt eldönteni, meg nehéz választani nyilván.
Na jó, de te melyik ötlette, vagy melyik megközelítésre szimpatizálsz?
Hát, nem is tudom igazából, mert... Szerintem azért kell, hogy legyen valamiféle kapcsolat a része, vagy nem az, hogy kell, de szerintem jobb, hogyha megvan valami íve ennek az egésznek. Úgyhogy nem is nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak össze, de azért szerintem jó, hogyha van valami, ami úgy nagyjából azért átvezett az egészen. Mert végülis, hogyha belegondolsz most, mit tudom, egy rajzszíves például a Pindul-Pandulok, igazából nem kapcsolódtak ugye az epizódok soha, de közben mégis ott volt a... valami a háttér, tehát voltak ugye a ellenségek között is visszatérők, meg a mellékszereplők között, meg ugye igazából hasonlóan épült fel minden epizód, tehát tulajdonképpen valahogy tudtad is, hogy mire számíthatsz, meg igazából ismerősek is voltak azok a szereplők is, mert ugye több volt visszatérő, meg mindent, tehát szerintem legalább a mi esféle összekötődés az egy jó, hogyha van.
Persze, csak ugye ez megint az a kérdés, hogy 10 vagy 12 rész, vagy 13 esetleg. Hogy melyik a jobb, mert mondjuk az animáció az azért nem nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ott szerintem, főleg, hogyha ilyen Kingdom Pandora például, azt szerintem simán föl lehet menni 40 részig, mert a 40 rész az kitesz 20 epizódnak a hosszúságát, ami szerintem normális hossz.
Igen.
Másfelől viszont ott vannak sorozatok, mint mondjuk az Archer, ami mondjuk 13 rész a szezonokkal produkál évről évre, ami önmagában én azt mondanám a 13 rész a szezonra, hogy köszönöm, nem. De az Archerben meg valamiért mégis megvan az a fajta plusz, vagy az a fajta extra dolog, ami viszont mégis jobbá teszi. És igazából bármennyire is fáj, csak 13 részből áll egy szezon, mégis azt mondom, hogy elégedett vagyok vele, és nincs igazából hiányérzetem vele kapcsolatban. De mondjuk egy olyan most gyerekeknek készült animációs sorozat esetében azért tényleg én is elvárom azt, hogy minimum 20 epizódot tegyek már az asztalra, mert most minek öljek egy sorozatba, ami 6-8 részből áll egy animációs annyi időt, mint mondjuk bármi másba, érted?
Na persze.
Meg én nagyon-nagyon régi mód vagyok. Ha belegondolsz, akkor nálam viszonylag kevés kábeles sorozatot nézek, és az én ízlésem az inkább az amerikai network csatornákat fedi le. Szerintem főként a CW-t elsősorban. És igen. Nagyon fura belegondolni azt, ugye én nagyjából Jude Apatow-val értek egyet, aki szintén nagyjából egy évvel ezelőtt mondta azt, hogy szerinte az a jó, hogyha egy sorozat minél több epizódból áll. Mert több időt tudsz a karakterekkel eltölteni, mélyebbre tudsz ásni a történetben, és egyszerűen több lehetőséged van arra, hogy élvezd ezeket a dolgokat. Még mondjuk egy 10-12 részes sorozat esetében a történet sokkal pörgősebb, nyilván nagyon-nagyon feszesnek kell lennie, meg nagyon-nagyon kiforrottnak kell lenni, és nagyon durván tudnod kell azt, hogy mit is csinálsz. Nem lehetnek töltelék epizódok. Na most ezzel szemben mutass nekem egy olyan sorozatot, ami 10-12 részben áll, és nincs benne egy töltelék sem. Nincs olyan. Tehát ha viszont kell bele töltelék, akkor az azt jelenti, hogy vagy annak a tölteléknek kell nagyon jónak lennie, vagy nagyon működnie kell annak a tölteléknek, vagy csak szimplán össze kell állnia olyan szinten, hogy az ember élvezni tudja. Viszont, hogyha élvezni tud, akkor tulajdonképpen miért beszélünk 10-12 része szezonokról, akkor miért nem kaphatják meg azt a 8 vagy 10 extra epizódot, ami ahhoz kell, hogy töltelék is legyen benne, mert akkor a karakterrel is tudsz tölteni egy kicsit időt. Másrészt pedig hosszabb távon is szerintem izgalmasabb témakör az, hogyha egy sorozat több epizódból áll. Viszont pontosan azért, mert szerintem már rengeteget változtak napjaink tévészokásai, ezért az epizódszám kérdése kulcsfontosságúvá vált, és nagyon sokan vannak olyanok, akik inkább néznek egy 10-12 részes szezont. Miközben pontosan azért, mert azt tudják, hogy ez ennyi, és hogy ezt ennyi idő alatt tudják megnézni. És akkor, ha ennyi időt meg tudják nézni, akkor utána, amikor ennek vége, akkor jöhet a következő sorozat. Tehát a kérdésem az volna, hogy te melyik modellt preferálod, a 10-től 13 részig terjedő modellt, vagy a tipikus 22-t, ami egyébként Networkhoz?
Hát jó kérdés. Igazából szerintem a legtöbb, amit nézek, az biztos, hogy ilyen 20 pár részes, 20-tól fölfelé, vagy a körül legalábbis, vagy Gáberről, szerintem nem nézek semmit, de mondjuk a Bakelitet néztem, hogy nézem az HBO-ról, de mondjuk azon szerintem pont, hogy igazából ott nem is nézni szerintem 10 résznél többet, csak jó, mint kiderül, 10-et sem nézni senki, de igazából szerintem annál többet végképp, mert szerintem az HBO nagyon beszoktatta a nézőket erre a 10 részét, tehát ott szerintem nem is merne, meg nem is akarna senki igazából többbe gondolkodni, mert megszokta, hogy nem tudom, 10 részes a Trónok harca, szerintem a True Blood is annyi volt, meg minden, és igazából szerintem nem is érdemes ezen feltétlenül változtatni, bár azt mondom, most arról volt szó, hogy lehet, hogy a Trónok harcából visszavesznek a következő két évadból, csak ilyen 7-8 részesek lesznek.
Igen, mert az utolsó két évad lesz.
Igen.
De egy a True Bloodnak, hogy csak az utolsó két évadból 10 részes, előtte 12 volt.
Ja, igen, ez nehezte pont, igen. De nem tudom, tetszett, hogy egy ilyen átlagos 40 perces sorozatnál ott még sokszor jobban működik a 22, jobban el tudják addig, hát valahol el is nyújtani igazából, de nem feltétlenül a zavaró értelme, mert nyilván 22 résznél ott már azért végképp elkerülhetetlen, hogy időnként legyenek ilyen töltelék részek is. De ugyanakkor szerintem 13-ban is meg lehet tudni, hogy az iZombie is volt 13 rész, és az első adban, tehát igazából azzal sem volt semmi gond.
Na jó, de belegondolsz, az iZombie-nak az első évben például volt átívelő történetszál, viszont annyira nem volt domináns, közben pedig valami mégis nagyon domináns volt. Viszont a fő hangsúly az szerintem végig az aktuális ügyeken volt, tehát epizódikus volt, de közben mégsem.
Igen. Igen, de ott igazából a második évben is az volt, tehát hiába volt több rész, valamivel több. Azért ott is ugyanaz okay. volt, hogy...
Ez most lehet, hogy hülye kérdés, bocs, hogy közbeszóltam, de neked melyik szezon jött be jobban? Tehát az első 13 részes, vagy a második 19 részes?
Valami igazából a második. Lehet, hogy nem tudom.
De többet kaptál?
Valószínűleg egyébként azért, meg ezt ugye koncentráltabban, és szerintem, hogy nem úgy hedi, szerintem az elsőt ezt azért majdnem végig úgy vett talán végig. Itt most azért nem, tehát itt volt ilyen két rész, három, négy is, tehát. De szerintem ez jobb is volt egyébként itt, tehát azt mondjuk hetiben, nem azt mondom, hogy nem néztem volna, de jobb volt szerintem, hogy így alakult.
Szerintem is, mert az iZombie az ráadásul azért is egy nagyon-nagyon izgalmas példa, mert szerintem az egy ugyanúgy épül fel mindegyik epizódja, ugyanarról szól mindegyik epizódja. Tehát teljesen tipikus az egész sorozat, közben viszont mégis megvan benne ez az átívelő történetszál, ami viszont addiktivitást tud kialakítani a nézőből, és közben pedig annyira rohadtul szórakoztató, mint talán semmi más az amerikai Network csatornák kínálatában, nem?
Hát abszolút. Igen.
Mert ha belegondolsz, akkor az iZombie-nak tényleg van egyfajta... Nem is azt mondom, hogy kisugárzása, vagy több, mint bája, de ezek a dolgok ezek határozottan megvannak. Meg az összetétele annak a sorozatnak, annak nagyon-nagyon kreatív, nagyon jól megvannak írva, nagyon szórakozatók az epizódok. És mondjuk egy olyan kaliberű sorozat esetében szerintem a 13 rész az kifejezetten rossz a néző számára, mert kevesebb időt tölthetsz a karakterekkel. Még azért ez a 18-19 részes szezon, ami most volt, szerintem ez tökéletes rossz volt. Tehát ez amit én nagyon összertek mondjuk a 100-ban is, ahol 16 részes egy szezon a második évadot követően, hogy egyszerűen rendkívül jól működik, és rendkívül szórakoztató az egész. És megvan benne az a fajta extra, ami talán sok más sorozatból képes hiányolni az ember. De mondom, ez lehet, hogy csak én látom így, hogy ennyire hozzászoktam már az amerikai Network csatornák modelljéhez is. Igazából már bele se férne az én gondolkodásmódomba az, hogy egy sorozat ne 20-valahány részes legyen. Az amerikai Network, akár szereted őket, akár nem, azt el kell ismernem mindenkinek, hogy nagyon durvá lájtos sorozatok. Tehát még a legkeményebbek is szerintem még mindig nagyon lájtos sorozatok. És velük szemben ott van a a kábeles sorozatok, ami viszont nagyon mélyek, amik nagyon-nagyon mélyre ástak az a 12-13 rész alatt. És nagyon összetettek, nagyon jól felépítettek, és közben valahogy mégis az az érzésem, hogy vagy nagyon okosnak kell lenned, hogy olyan sorozatokat néz, vagy nagyon, nagyon úgy kell sorozatot nézned, hogy nem kell egyfajta kimondott... Tehát szerintem egy kábeles sorozat az neked kifejezett hangulatban kell lenned, hogy ezt a sorozatot értékelni tud, legalábbis a mi esetünkben. Mert ha megnézed egy amerikai országos csatornát, az bármikor lecsúszik, cson nélkül. Meg se kottyan. De egy kábeles sorozat az szerintem már sok esetben gyomor kell. Pontosan azért, mert keményebbek, mélyebbek.
Igen.
Olyan mondani valóval vannak megáldva, amit nehezebb megemészteni. Persze. És bármennyire szeretjük közlelően sorozatokat, mint mondjuk a Better Call Saul, vagy tulajdonképpen bármi az amerikai network csatornák kínálatából, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz megemészteni. Tehát te most fordítod a Walking Dead-nek a kibeszélő műsorát. Te például az alapján neked mi a benyomásod ezzel kapcsolatban, és szerintem mennyivel tud jobban működni az a modell, amit az AMC csinál a Walking Dead sorozatok szemben, hogy 8 epizód két részre bontva.
Hát igen, szerintem én minimálisat látom be, a Walking Deadnek látom a, nem tudom, egynegyed részét mondjuk, de azért van sok minden kiderül, meg hát ilyen vannak adott esetben ilyen bejátszások is megélnek, meg hát ugye nyilván az aktuális epizódról van mindig szó, és mondjuk az alapján, amennyi történt, mondjuk felsorolnak, ami egyébként nyilván a töredéke annak, ami az egész részben történt, azt mondja, ez is ilyen 50 perc körül, talán egy epizód, nem tudom. És szerintem ez van is annyira tömény, hogy igazából lehet, hogy csak 14 vagy 15 részes egy évad, de szerintem érdemes így csinálni, hogy ők csinálják, hogy van a felénél egy szünet. Pont azért, mert sokkal több minden történik abban a 7-8 részben, mint mondjuk egy kábeles sorozatban lehet, hogy 13 rész alatt sem.
Na ez az, tehát épp ez az, hogy a Walking Dead, meg a Fear the Walking Dead is szerintem mind a kettő, meg úgy összességében a legtöbb kábeles sorozat nagyon-nagyon mély és intenzív tud lenni. És nézőélményként én nem biztos, hogy azt tudom értékelni mondjuk, tehát szerintem itt jön be az a kérdés, hogy a stream szolgáltatók jobbak kell, mint az amerikai csatornák. Mert szerintem ezek tipikusan azok a sorozatok, amiket egyszerre jobb nézni, ezek a tipikus bingvacsoló sorozatok.
Igen.
Míg azért én hetiben néztem nagyon-nagyon sokáig a Walking Dead, aztán egy ponton elegem lett belőle, mert hogy, mit tudom én, nem láttam hétfő reggel, és utána már úgy voltam vele, hogy basszus. Ha nem látom este sem, akkor onnantól kezdve biztos, hogy nem lesz rá időm, és onnantól kezdve nem is volt rá időm, és ez volt kb. Másfél éve. Úgyhogy onnantól kezdve éreztem, hogy kiszálltam a sorozatból. Mondván, hogy jó, hát ez nekem már nem kell igazából, és aztán nem is hiányzott, úgyhogy igazából jó döntésnek tűnt ebből a szempontból. Aztán megnéztem a Fear the Walking Deadnek az első két epizódját, és igazából nem jött be, pedig jó, tudom, első két epizód alapján nem szabad ítélkezni. De ha azt nézed, hogy az a kettő mennyire gyenge epizód volt, és azért az is volt több, mint másfél óra, vagy nagyjából másfél órás terjedelmű epizód. Hogy ha az nem jön be, akkor igazából én megadtam az esélyt, nem éltek vele. Nyilván kell arra, hogy karaktereket bemutass, de a Fear the Walking Dead nem az a tipikus sorozat, ahol szerintem a pilotban kell bemutatnod a karaktereket, és velük kell elidőznöd. Ráadásul, ahogy hallottam, nem is azzal foglalkozik, amivel szerettem volna ez a sorozat foglalkozni, úgyhogy onnantól kezdve aztán végképp elvesztettem az érdeklődésem a sorozattal szemben. Viszont ez még mindig nem jelenti azt, hogy nem vagyok kíváncsi arra, hogy hogyan is folytatódott a második évad, de majd talán nyáron eljutok oda is, hogy esetleg adjon neki még egy esélyt. Már csak azért is Alex a 100-ból ebből a sorozatban szerepel, és azért hiányolom őt nagyon, úgyhogy érted. Azért az emberben ott van ez a dolog. Na, de vissza ez a stream szolgáltatókhoz, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ez lett vajon tényleg az új kedvencek temetője? Szerinted ez mennyire igaz, mint kifejezés?
Hát nem tudom, mit értünk, hogy ez lett egy kedvencek temetője.
Hát én személy szerint szó szerint értem, hogy a kedvenc sorozatai oda kerülnek, oda vannak eltemetve. Ahonnan kimásznak, mint abban a filmben.
Igazából igen, valahol igen, de csak itt szerintem ez nem feltétlenül egy ilyen negatív értelemben temető. Tehát ez valahol egy olyan temető, ahol mondjuk nem úgy néz, mint egy átlagos temető, hogy mit tudom én, ez mennyire szomorú, meg mennyire rossz, meg minden, hanem amit... nem tudom, inkább olyan, mint egy ilyen raktár, hogy amilyen sova elragad a cuccaidat, és igazából amikor elővetett, hogy mondjuk eszedbe jut, hogy mit tudom, milyen szívesen megnézni be a, nem tudom, valamelyik a 65 évados sorozatnak a 40. évadjából a 15. rész, és nyilván azt egy DVD között nem fogod megkeresni, akkor sem, hogyha megvan az egész sorozat, mert mire megtalálod, veszek a fél délután elmegy. Itt mondjuk, nem tudom, kattint az kettőt is, ugye
raktár. Ott van. Ez egy tökéletes kifejezés. Dúk, megint akadtál egy nagyot. Nagyon tökéletesen leírta szerintem a stream szolgáltatóknak a lényegét.
Hát igen, ugye látom, vagy olvasom, akik használják a mindenszerűen, és úgy lehet, hogy sokaknál van itt, hogy mit tudom, random eszükbe jut egy epizód, és lehet, hogy az egész sorozatot nem nézik meg, hanem mit tudom, valamelyik kedvencükbe beugrik egy epizód, hogy milyen szívesen megnéznék, akár csak azt az egy részt is, és akkor mit tudom, fogják, és akkor előveszik, azután néznek valami tök más, meg ilyenek, tehát szerintem sokan használják így.
Persze, szerintem az ember zöme az így használja. Tehát az embereknek két része van, szerintem, aki stream szolgáltatást használ. Az egyik az pontosan ez, aki akár random néz sorozat részeket, vagy random válasz magának sorozatot, és vannak a bingvacsolók. És nehéz megdönteni, eldönteni egyébként, hogy melyik táborban is vannak többen, mert igazából szerintem mindkét tábor rengeteg emberrel rendelkezik, és rettentően népes. És mindkét ok szerintem tökéletes indok arra, hogy az ember miért is kellene stream szolgáltató előfizetnie, ami egyébként nem is annyira drága, mint az ember elsőre gondolná.
Így van, mert abszolút nem. Szerintem elérhető áron van igazából mindenkinek. Mondjuk én amennyire gondoltam, vagy tudtam valami mennyibe következett, én mondjuk sokkal nagyobb összegre gondoltam, mint amennyibe ténylegesen került.
Én is. Ráadásul az a nagyon érdekes, hogy Angliában, ha jól emlékszem, akkor egy teljesül TV-díjat kell fizetni, vagy TV utáni díjat, vagy valami hasonló díjat kell fizetni.
Szerintem igen.
Ami azért nagyon bizarr, mert miért fizetnél TV-díjat, amikor fizethetsz stream szolgáltató díjat, ami felteszem egyébként éves szinten olcsóbb is lehet akár. Bár...
Valószínűleg egyébként
olcsóbb. Igen, szóval itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most akkor melyik kéri meg jobban? A stream szolgáltatás, ahol te nem tudod, hogy mikor mit nézel, vagy a tévé, ahol ők mondják meg neked azt, hogy mit nézel, és akkor mellette ott lehet még nekik a csatornán belüli kínálatuk a VOD.
Hát igen, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mondjuk azt szerintem azért kevesen, vagy viszonylag kevesen csinál, meg nyilván nem is éri meg, hogyha mit tudom én, van több kedvenc csatornád, akkor nem fogsz mindegyikre egyesül elfizetni, vagy mondjuk a netes tartalmával együtt, hogyha olyan, hogy külön elő kell elfizetni, mert úgy már nyilván nem éri meg akkor már egy olyan összeget kapsz havonta, amiből vagy fizetetni valószínűleg a teljes kábeltévét is, vagy akár még előfizetetni, vagy azzal együtt, vagy amellett a, nem tudom, egy Netflixre, vagy valami hasonlóra.
Biztos.
Most ezt keveset csinálják. Meg nem tudom igazából, az érdekes, hogy ki miért néz tévét, vagy mondjuk aki tévét is néz ezek mellett, mert biztosan olyan is, az mondjuk mit néz, az valószínűleg nem elsősorban a sorozatok miatt tartja a tévét, hanem nem tudom, akár a sportközvetítések miatt mondjuk, hogy az olyanok miatt, amit élőben akar nézni, és mondjuk azt tudja, az ilyen streamen azért nem lehet,
hát...
Jó, nyilván ahhoz is lehet streamet találni, persze, csak...
Igazából lehet is, a belegondolsz, a jövő az pontosan ez, hogy eseményeket is élőben közvetítenek. Most nagyon jó példa egyébként a idén a Comic-Con San Diego-ban, ahol elkezdik az élőben streamelni a dolgot, ami mondjuk annyiból csalóka, hogy nem igazából lesz élő, hanem szerintem csúszatva lesz, vagy így pár órával később kerül majd fel az anyag, de közben legalábbis ami a roommate-et illeti, viszont többi azt szerintem, mint hogy streamelős lenne és élőben menne. Úgyhogy szerintem ez a jövő, és ez az irány, amiben elmegyünk, és ha belegondolsz, akkor pontosan ezért van a Periscope is. Pontosan ezért volt jó, és szerintem ezért csinált az Undateable minden idők egyik legjobb marketing kampányát a harmadik évadalt. Ugye élőben tolták az egész szezont, mindkét partnak, és egy dupla epizódot kaptunk a 13, vagy 10 epizódból? Mennyi volt? Nagyon rövid volt. Nem volt 13.
Igen, talán 10 né?
Volt 13?
10 lehet, hogy több volt. Nem is, azt nem tudom, szerintem 12-13 talán. Ezt most megfogta, de 10 szerintem azért több volt.
Lehet, lehet, akkor... Lehet? Tényleg? Lehet, hogy tényleg 13. Nem volt 13 szerintem, 12 talán?
12, igen. És hát igen, mert az utolsóhoz meg dupla volt a
Backstreet Boys. Szóval ők ugye azt csinálták, hogy az írószobából minden nap livestreamálták. Akár olvasópróbát, akár megbeszélést, akármit. Plusz ugye hozzá, tehát ami szerintem egy mocskosul jó dolog, és igazából eszmetlen, hogy közvetlen tudsz lenni a fannyaid a szemben. Ezáltal pedig ki tud alakítani azt a fajta közelséget, illetve kommunikációt, ami nagyon egyedivé teszi ezt a tapasztalatot. És szerintem az NBC-re már csak ezért is meg kéne tartani ezt a sorozatot, és meg kéne tartani őt élőben, mert amit itt letettek marketing szempontból, az szerintem a jövő, és az a követendő példa. Lehet majd X éven belül, ha nem előbb. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas út, hogy az élő streamelés az mennyiben fogja megváltoztatni, mert szerintem ez az a következő nagy boom, ami szerintem egy-két éven belül biztosan meg fog történni. Most nyilván nem úgy kell, tehát az élő eseményeknek az élő közvetítése a stream szolgáltatókon keresztül, ez lesz a következő nagy boom. Én egyébként azon is csodálkozom, hogy a következő olimpia már nem lenne élőben nézhető mondjuk a Netflixen vagy valamelyik másikon. Mert szerintem erre abszolút van esély.
Igen, csak mondjuk akik szerintem otthon néznek ilyeneket, azoknál valahogy szerintem az a megszakadt, hogy mit bekapcsolják a tévét, és akkor odaül mondjuk az egész család, vagy ilyesmi. Persze oda lehet vinni nyilván egy laptop elé, és egy szemüvegbe, meg hát ugye azt is át lehet vinni a tévére is.
De pontosan ez, hogy át tudod vinni a tévére. Tehát onnantól kezdve tulajdonképpen akár a tableteden megnyitod a kanapéról, és elküldöd a tévéképernyőjére, és onnantól kezdve ugyanaz az élmény.
Hát igen, meg ugye ha meg ilyen kivetítős helyre elmész, ott meg tulajdonképpen mindegy, hogy miről megy, mert ott úgyis valami nagy képernyő.
Hát az meg abszolút a másik ilyen dolog, ami szerintem igazán érdekes és fontos. Illetve közösségi élményé kovácsolja azok számára, akik ott vannak, szerintem. Aztán mellettük ott vannak azok a közösségi médiás oldalak, például Twitter, ahol megtrendig jár, és onnantól pedig az egész világban tulajdonképpen együtt nézheted, és együtt életelhet az élmény.
Ja, persze,
szóval nagyon-nagyon érdekes az, hogy mit is hoz a jövő, de szerintem már így következő adásban fogunk beszélni, mert nagyon elkanyarodtunk a kérdése való választól. Szóval még egyszer.
Hát szerintem nem kanyarodtunk, ez egy olyan téma, ami nagyon messzire vezet, mert hát nyilván nagyon-nagyon sok tényezője van, erről nagyon hosszan.
Hát ezért vagyunk itt, nem?
Ez
lenne az elsődleges megközelítés ennek a témának, hogy tulajdonképpen igen, de azért nagyon sok megközelítése van tényleg, hogy mi lehet a streamelésnek, hogy te egyébként hol látod a streamelés mondjuk 5 év múlva?
Szerintem hasonló, mint amit te mondtál, igen, tehát nyilván ez, hogy már a mindenféle sport és meg akár koncertek is, vagy ilyesmi, tehát, hogy meg szerintem azt már szokták, mert nem az egészet, de mondjuk azt tudom, hogy a Volt Fesztiválon is szokott meg a Szigeten is, hogy mit olyan egyes koncerteket lehet nézni a streamen is. Szóval szerintem valószínűleg ez lesz egyébként ez fogtál még tovább fokozódni, tényleg mindenféle ilyen élő esemény elérhető lesz, egy csúsztatás nélkül, meg mindenféle Full HD-ban, meg ahogy akarja az ember.
Ezt mennyire tartod egyébként valószínűleg, hogy ami bejött mondjuk az NBC-nek pár évvel ezelőtt a muzsika hangjaival, és tavaly a Foxnak, vagy idén a Foxnak a Grace-szel, hogy akár mondjuk a Netflix, igen, vagy az Amazon fogja magát, és élőben egy musicet letol, vagy egy színdarabot közvetítenek. Mert szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lenne, hogyha mondjuk egy színdarabot készítenének, és mondjuk akár mondjuk egy New York-i színházból, vagy akár a Broadway-ről közvetítenék élőben. Mm. Ez szerintem egy mozgósul izgalmas dolog lenne, ami persze nagyon nem tudnál úgy megcsinálni, mint ténylegesen egy színdarabnak a közvetítését. Tehát lehet hogy ugyanúgy, mint ahogy a muzsika hangjait, meg a Grease-t újra kell produkálnod, de mondjuk egy színpadon eljátszva, a közönség nélkül akár, és élőben közvetíteni. Szerintem az egy mindenféleképpen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű és nagyon jó megoldás lenne mondjuk a jövő kialakulásának.
Igen, szerintem mindenképp meg kellene próbálni, meg egyébként biztos, hogy valaki meg is fogja.
Igen, mert ha belegondolsz, akkor szerintem a jövő kulcsa, illetve a jövő sikerének a kulcsa az mindenféleképpen az eredeti tartalom előállításában rejlik. Elsősorban. És azért, ha belegondolsz, az is egy nagyon durva gondolat, hogy Amerikában átlagosan a tévészezonban nagyjából 4 és 500 sorozat készül. Akár terv szintjén, akár megvalósítás szintjén. Ami egy brutális mennyiség. Persze ez sehol sincsen mondjuk az indiai, meg a közel-keleti sorozatokhoz képest. Mert ott azért elég csak Bollywoodra gondolni, ahol brutális mennyiségű cucc készül. Zömelsz persze szemét. Szóval, igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, hogy 4-5-es sorozat, és akkor tulajdonképpen még így, meg úgy, meg amúgy lehetne még készíteni a dolgokat, de igen. Na szóval, kanyarjunk vissza egy kicsit ahhoz, hogy x ideig nem nyúlnak egy sorozathoz, és utána majd pedig feltámasztják. Ez egyébként azért volt nagyon érdekes, mert ez a téma az nálunk úgy jött, ez a téma az szerintem azzal kapcsolatban jött szembe, hogy valami olyasmit jutottam, hogy Josh Schwartz azt mondta, hogy részéről nincs akadálya egy Narancsvidéki Reuniónak. Most azt persze nem tudjuk, hogy ez egy sorozat formájában, vagy mondjuk egy ATX-es panelen kerülhetne majd erre sor pár éven belül, vagy tényleg egy új filmet csinálnának, ami nagyon fura lenne, mert az egész sorozat egy montázsal ért véget, ahol lerántották mindenről a leplet, és igazából tudjuk azt, hogy ki hol lesz. Persze azért szerintem egy ilyen 5 éves időintervallum volt az, amit lefettek belőle, úgyhogy tulajdonképpen 15 évek és miért ne folytatnak. Érted, valami más szinten. Na, szóval nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés, ugyanis arról beszélgettünk korábban, hogy a streamek formálása milyen hatással is van a tévé világképére. És ezzel szemben nekem van nagyjából öt olyan érvem, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes megvilágításba helyezheti az egyiket. Igazából az öt tulajdonképpen nagyon-nagyon kapcsolódik egymáshoz is. Az egyik az az, hogy frissíteni egy sorozatot. Bármilyen hülye is hangzik ez magyarul. Ami ugye elsősorban arról szól, hogy amikor nem voltál ott egy sorozat születésekor, vagy a eredeti műsorra kerülésekor, akkor valószínűleg van olyan családtagod, ismerősöd, barátod, aki viszont már ott volt, ergo tudja neked ajánlani ezt a sorozatot, és ez talán a te számodra is ugyanolyan élményét teheti, mint amilyen az ő számukra volt. Tehát, hogy nem ugyanaz a sorozat fogod átélni, mondjuk gyerekként vagy tinédzserként, mint amit mondjuk a szüleidnek meg volt tapasztalatként, hanem te egy modern változatot kapsz, tehát egy olyan verziót kapsz, ami a te generációdnak szól, tehát személyre szabottan neked szól lényegében. Ami szerintem ez a, ahogy mondtad korábban, a kis Gézengúz és a Riley a nagyvilágban. Most eltaláltam a címet?
Igen. Most abszolút.
Végre, múlt héten nem jött össze. Szóval ez egy tökéletes példa. Egyébként a kis Gézengúzban szerintem nagyon-nagyon kevés epizód ment le nálunk, igazából fel sem lehet lenni, de viszonylag szerintem nagyon jó szinkronnal készült annak idején. Még a Disney időkben ment, amikor az MTV-n, tudjátok, a közszolgálatén voltak ezek a Disney délutának, szerintem imádtam őket. És ott volt a kis Gézengúz is, amit egyébként pont 2 évvel ezelőtt a sorozat indulása előtt néztem újra, és pontosabban én először láttam, és hát én marhára imádtam, tehát nálam az a 150 vagy 168 rész az valami brutális függőséget alakított ki, tehát meló közben, ebédszünetben, buszon oda, buszon vissza, otthon, folyamatosan ezt bámultam egy hónapon keresztül, és lezavartam az összes epizódját, mind a 7 szezont.
Igen, emlékszem.
Helyetlen, de szerintem nekem az volt az egyetlen és az utolsó ilyenem az elmúlt 3 évben, ahol ezt csináltam, és kegyetlen volt. Tehát,
hát más nekem se lém.
Igen, de hát a belegondolsz azért mégis, hogy 7 évvel sorozatot kellett lezavarnom, szóval... És jó, hát elég limitált volt az időm arra, hogy a Riley-ra szintre kerüljek, szóval... Hát ott azért ez benne volt. Ezzel szemben viszont tehát valahol megkapod ugyanezt. Tehát ez ugyanaz, mint mondjuk a mérsetünkben, akik mi részesei voltunk, mondjuk az Így jártam anyátokkal, 9 éven átnéztük. 9 évet vesztegettünk el a befejezés tükrében, ahogy ezt mi szeretjük nagyon-nagyon... találóan megfogalmazni. Igen. És vannak, tehát mi számunkra ez egy nagyon-nagyon személyes élmény volt szerintem. Ugyan, mint hogy a jó barátok is annak idején, amikor életben néztük. És ezzel szemben azok, akik most mondjuk darálva nézik ezt a sorozatot, vagy más szemszögből nézik ezt a sorozatot, az ő számukra ugyanaz az élmény valahol, de közben mégis másabb, mert összefolyik az egész. Nekik lehet, hogy jobban összeáll a dolog, és jobban meglátják azokat a hibákat, amik miért működött ez a sorozat, vagy miért nem működött ez a sorozat. És közben valahol meg mégis ott találod magad, hogy teljesen más élményt kapnak. Nem jobb, nem rosszabb, más.
Hát abszolút, persze, ez nagyon jó megfogalmazva.
Szerinted mennyire van szükség mondjuk egy ilyen frissítésre egy sorozat esetében? Mondjuk akár ugye a Riley esetében, ahol eredeti szereplőket hoznak, biztos mondjuk az eredeti szereplőknek a gyerekeinek a történetet fogod folytatni. Vagy az ő életüket fogod folytatni, akár ilyen értelemben vett update, vagy mondjuk teljesen más megközelítésbe helyezett frissítést adsz a nézőnek. Számodra mitől működnek ezek, mitől nem működnek ezek, és hogy neked mennyi igényed van mondjuk egy ilyenre?
Hát szerintem nagyon függ a sorozattól, és meg a formátumtól is, hogy milyen irányban lehet folytatni, vagy érdemes egyáltalán, ugye a görmény szerint, az tipikusan szerintem igazából adta magát, hogy persze te a gyerekeit, vagy a gyerekeket, és ott ilyen nélkül Izabát is lehetett vinni, főleg úgy, hogy ugye megváltatnak az eredeti szereplők is, de igazából a főszereplők meg mégsem teljesen őt, de ugye ezt azért nem, nyilván nem lehetne mindenhol megcsinálni.
Hát...
De...
Ez nagyon érdekes kérdés.
Mert nyilván meg lehet, csak nem feltétlenül érdemes.
Igen, tehát szerintem ez lehetett a levél mögött álló kérdés is, hogy vagy gondolat, hogy tulajdonképpen miért is kellene nekünk ezt? És akkor itt jön a nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ami már inkább az üzleti modellekhez vezethető vissza, ez pedig az újrahasznosítás gondolata. Mert úgy ugye annyi produktummal van tele az a mai piac, és mindenki tartalmat akar ma előállítani. Ebből kifolyólag pedig eszméletlenül nehéz, és egyre nehezebbé válik kitűnni a tömegből. és hogyan lehet kitűnni a tömegből, akkor, hogyha valaminek a felélesztését jelentett be. Ez ugyanis kapásból trendingelhet a közösségi médiában, ergo az emberek figyelmét felkelti.
Igen.
Másrészt pedig számtalan cikk fog a sorozattal kapcsolatban megszületni, ami azért is nagyon jó, mert így kapásból megkapod, tehát nem kell különösebben a közönség után rohanna, meg a sajtó után rohanni, hogy írjanak róla, hanem mindenkit azt fog foglalkoztatni, hogy vajon milyen, mitől működött ez a sorozat, miért ez jön vissza, hogyan jöhet vissza, és stb. És ez több száz, vagy akár több ezer cikket is tud generálni, amíg a sorozat ténylegesen műsorra kerül, és ezáltal pedig megkapod azt a fajta alaphangulatot, ami betudható valahol egyfajta hype-nak, valahol pedig betudható egyfajta érdeklődésnek a néző részéről ezekkel a produktumokkal szemben, ami megint csak egy nagyon fontos dolog. Aztán azt se felejtjük el, hogy pontosan emiatt ők marketing szempontból előnybe kerülnek, hiszen már egy ismert terméket kell eladnod, meg értékesítened. Na most ez nagyon sokféleképpen lehet csinálni, lehet úgy csinálni, mint hogy a Fox csinálta mondjuk a Grisszel szemben, ami egy brutálisan nagy siker volt idén januárban a Foxon, vagy pedig lehet úgy csinálni, mint hogy a Rush Hour, ami ugye a csúcsformában filmeknek a tévés változata, és hát orbitálisan nagy bukás. Pedig lehet, hogy a sorozat nem is annyira rossz, mert ha belegondolok, akkor te imád ezt a sorozatot.
Igen.
Szóval szerinted az újrahasznosítás az jó? Tehát mondjuk akár egy a csúcsformában esetében. Szerinted a csúcsformában sorozatra van szüksége a világnak, vagy nincs szüksége a világnak?
Úgy látszik, hogy nincsen. De,
na jó, de nem mint nézettséget értem, hanem mint minőség.
Minőségek szerintem abszolút semmiben nincs, mert igazából most beszéltük rendőr sorozatnak, szóval ilyen szerintem igazából nincsen mondjuk így egy konkrét rendőrváros. Jó, persze, de ott a bonsz meg ezek, de azért az nagyon más meg. Ez inkább azért az akcióvigyáték kategória, amik a filmek is voltak, és szerintem abból mondjuk abszolút nincs sok, csak hát igen, ez most valami nem találta meg úgy a közönséget. Mondjuk szerintem a filmek is régen voltak, meg igazából szerintem olyan nagyon mindenki csak az elsőt szeretett, tehát utána volt még kettő, persze azokat is sokan megnézték, de hát nem tudom, lehet, hogy túl merész volt erre alapozni egy egész sorozatot, vagy nem hiszem. Tudom.
De ha belegondolsz, akkor itt a csúcsformában sorozatnál azért a fekacsávó az nem egy kimondottan no-name srác. Tehát, jó, persze nem Jackie Chan vagy Chris Tucker, de attól még nem egy ismeretlen faszi, akit berángottak az utcáron, mondjuk a japán csávót, hanem ő azért tényleg valami szintén ismertnek is betudható. De igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, viszont szerintem meg ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen nem ez az első sorozat, ami megbukik és zsarupárosról szól. Ha nem tudom, valószínűleg egyébként tudom mennyire ismerősen csak 2009-10-es év környékéről egy sorozat Colin Hanks-el és Brad Whitford-el. Ugye az egyik, az örök nagy kedvencem a Good Guys, ami magyarul is lement. Igen. Pontosan ugye ez az eset volt, 20 epizód készült abból a sorozatból, és szerintem az egyik, mind a mai napig az egyik legjobb sorozat, ami az elmúlt 10 évben készült, mert pontosan annyira brutálisan tökéletes elegye volt mindennek, ami működített. Volt benne egyfajta akció, de nagyon az a vígjáték kategória. Vígjátéknak kiemelkedő volt benne egy csepnyi románc, ami nem volt idegesítő, ami nagyon-nagyon ritka szerintem akármilyen sorozatban manapság, mert ahol van románc, ott mindig marha idegesítő. Függetlenül attól, hogy az embernek kell az érzelmi kötelék kialakítása, az blablabla, bla, bla, de általában mindig idegesítő. Ebben a sorozatban nem volt idegesítő, mert nem dominált, hanem sokkal inkább a hülyeség dominált. Az, hogy egy kis nyuansznyi, a világ legelcsöszettebb, legbugyutább hülye ügye, az mekkora nagy ügyhöz vezethet, és honnan ez mennyivel hősként jöhetnének ki, abban az esetben, hogyha nem pusztítanának el mindent körülötte. Szóval, Good Guys szerintem az elmúlt 10 évvel legjobb sorozata, csak nélkül, kimerem jelenteni. Nekem mindenféleképpen nagy kedvencem a vígjáték, vagy az akció vígjáték, vagy nem tudom milyen kategóriában lehet ezt igazából besorolni, 40 percesek között. Talán ez így helytálló. És azért a Rush Hour szerintem valamilyen szinten nagyon-nagyon hasonló, és valamilyen szinten nagyon hasonló pályát is fut be. Az egyetlen különbség az, hogy a csúcsformában az előbb mutatkozott be, mert ha jól emlékszem, akkor talán a Good Guys az, mintha nyáron került volna műsorra.
Azt igen.
Szóval kicsit jobb helyzetben van, meg azért a CBS-en van, az meg a Foxon volt, szóval igen, nehéz kérdés. De mondjuk, ha nem is tudom mikor volt, talán még Alan Rickman élt, amikor arról volt szó, hogy a Lost in Space, illetve nem. Az volt az, amiben ő volt? Vagy a másik? Mindig azt keverem. Ez másik volt. Mert a Lost in Space az szerintem azért volt a Matt LeBlanc-os. Uff. Nem de egyébként Tim Allen is volt. Tim Allen, Alan Rickman itt voltak.
Ja, igen, szerintem az, az a Lost in Space, vagy igen, Lost in Space.
Nem, szerintem az a másik volt. Nem ugrik be. Basszus kulcs, ez a nem ciki. Miért, bocs.
A Matt LeBlancos a Lost
in Space. Igen, azért mondom, ez a másik volt a... Basszus. Uff. Ez ciki. Ez ciki, mint a húzat. Na mindegy. Nem tudom most, mit történt az agyam, mert teljesen a blokkot. Na mindegy, szóval annak a sorozatnak is terveztük egy sorozat verzióját, ahol elvégben lehet, hogy visszajöttek volna néhányan az eredeti szereplők közül, de ha nem, akkor is egyfajta
Galaxy Quest volt.
Na, ennek is terveztük, és ugye Alan Rickman halála teljesen megváltozott, és felrúgt az egészet, onnantól kezdve pedig teljesen meg is halt ez a történet. Vagy nagyon-nagyon jó példa ilyen újrahasznosítás dologra, ami valahol ami valahol a frissítés és az újrahasznosítás közötti kategóriába esik szerintem, az a Coach, aminek ugye tavaly márciusban rendelte be az NBC 13 részre azonnal pilot script meg leforgatott epizód nélkül Kreatin azonnal a főszerepben 18 évvel az eredeti sorozat befejeztét követően sorozatra Hayden Fox karakterének edzőbárnak a történetét, és akkor utána ugye leforgott a pilot, stb. És augusztusban pedig azt mondták, hogy hát igazából, mert ez szar. Ez mégsem kéne. És mindez azért nagyon fura, mert amikor ugye bejelentették azt, hogy lesz ez a sorozat, akkor mindenki nagyon pozitívan állt ez az egészhez, mert azt mondták, hogy tulajdonképpen ők egy eszmetlen jó pitchet kaptak, amiről már, ami nem hirtelen ebből felvezérelt dolog volt, hanem Kreatin Azon és az eredeti kreator éveken át beszélgették arról, hogy kellene nekik csinálnunk egy ilyen sorozatot, még azelőtt, hogy ez a nagy boom ez bekövetkezett volna. Tehát minden jel arra utat, tehát nagyon kidolgozott volt az egész prezentációjuk, meg nagyon-nagyon kidolgozott képük volt arról, hogy milyen sorozat is lenne ez a dolog, és onnantól kezdve pedig igazából minden egyértelmű volt, be is indult az árháború, és az NBC kapta meg. Az az NBC, ahol minden komédiasorozatot tavaly az Andy Tibolt kivéve kaszáltak. És az az NBC, ahol a komédia nem volt sikeres a Jó barátok befejeztét követően. Oké, nyilván tény, ott volt az Office, meg ott volt a 30 Rock, meg ott volt a Parks and Recreation, amik effektíve sikeresnek számítanak, de inkább prestízs értékben számítanak sikeresnek, meg a közönségi reakció nagyon pozitív volt, viszont egyik sem volt annyira nézett, mint mondjuk a Jó barátok volt. Sőt, meg sem tudták közelíteni annak a szintjét. Úgyhogy az NBC-nek kétségbe esetten kellett volna ez a dolog. És kérdésem az, hogy szerinted mennyire lehetett rossz a Coachnak a pilotja, hogy visszakoztak ebből a 13 részes berendelésből?
Hát nem tudom elképzelni, hogy annyira rossz lett, de biztos, mert nyilván azért nem kérték be végül. De azt mondja, hogy ez nem furcsa történet, amit tulajdonképpen mindig nem tud senki pontosan, hogy miért is nem rendelték, amikor ugye biztos megtűnt ez a 13 rész, hát nem tudom, hogy mehetett ennyire.
Meg ami számomra nagyon érdekes az, hogy nem is csapott le rá utána senki sem. Mert még akár egy a pilot szezonon kívül, tehát a balance, akkor augusztusban, amikor ezt bejelentették, hogy az NBC mégsem kér belőle, akkor azért az már a következő pilot szezonhoz tartozó szezon volt, tehát effektíve bárki lecsapatott volna rá. És a balance az a nagyon durva, hogy márciusban kérték be, meg volt a prezentáció, mindenki totálisan eldobta az agyát tőle, stb. Leforgatták a pilotot, sőt szerintem már el is kezdődött talán a forgatás, vagy nagyon közel voltak ahhoz, és még így is középszezonra tervezte az NBC. Hogy a francban nem fér be? Tehát ha olyan sorozatok, mint a Carmichael Show, tavaly augusztusban debütált, meg az a Mr. Robinson is, ami szintén valamikor évvégén debütált, vagy úgy értve az évvéget, hogy nyáron debütált, hogy ilyen sorozatok beférnek a dolgodba, de a Coach még nem. Tehát egy olyan dolog, ami izgalomban tartotta az embereket, ahol volt érdeklődés a néző része, még hogyha rossz, akkor is tudott volna jól debütálni. És az NBC-nél még akkor is kétségbe esetten szüksége lett volna egy olyan sorozatra, ami tud hozni valami nézettséget. És akkor ugye ezek után az emberben felmerül a kérdés, hogy igen, ám csak ugye a belegondolás, ez volt a második év zsinórban, amikor az NBC bekért valami 13 részre fixen, és kaszálta. Mert előző évben meg az Unbreakable Kim is mit volt ez? Ugyanez a kategória. Az egyetlen különbség az volt, hogy a Tina Fey-ék sorozatára a Netflix egy héten belül lecsapott. És nem az, hogy lecsaptak rá, hanem egyből két szezont kértek be. És az első évadnak, az Unbreakable Kim Schmidtnek olyan szintű káváriája volt mindennek, hogy egyszerűen fogalmad nincs, hogy ez micsoda. Egyszerűen nem áll össze, hogy ennek tulajdonképpen milyen stílusa, hogy kinek készül, És közben mégis az egyik legzsenyesebb sorozat volt, amit 2015-ben láttunk.
Abszolút.
És a második évad szerintem sokkal összetettebb, ott már tudták, hogy mi van. Ott már nem volt meg bennük ez a bizonytalanság, tudták, hogy kiknek készül a sorozat, tudták azt, hogy kinek van igény erre a sorozatra, és tudták azt, hogy a Netflixnek mi az, ami belefér. És ők pontosan ezt csinálták, és ezért volt szerintem a második évad egy zseniális sorozat. Viszont szerintem valahol az első évad sokkal izgalmasabb volt a kísérleteskedések miatt, mert a második évadban ez teljesen kimaradt. De erről majd héten fogunk beszélni szerintem. Vagy ott van mondjuk az a tényező is, hogy egy új generáció nő fel a rajongóknak. Mert ha belegondolsz, amióta a Netflixen elérhető a Szívek szállodája, ami ugye 2000 és 2007 között futott 7 éven keresztül, ami önmagában egy alapmérföldkőnek számított a popkultúrában, kívül az utolsó évad, amikor ugye Paladin még már nem voltak része, akkor ott azért rengeteg új rajongó fedezte fel ezt a sorozatot a Netflixnek köszönhetően, és tulajdonképpen valahol ennek köszönhetően kezdett el duzzadni a népszerűsége, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt is, hogy visszakaptuk azt az Auzi Ellót, akit annak idején szerintem mindannyian megszerettünk, hiszen teljes egészében elő sikerült ennek a folytatásnak vagy visszatérésnek idéznie belőle azt a rajongót, aki tényleg a televíziós híreknek az atya úristene volt, aki mondjuk ilyen Donald Trump kaliberű nagyságú emelkedett félistenség a tévés kritikusok szemében.
Szerintem róla lehetett tudni közben is, hogy neki ez a legnagyobb rajongás, amikor az szóta nem tudom, ami Miami Gála volt pár éve, vagy ilyesmi, ott is csinált Lorennel közös képet, és azért is mennyire oda volt meg minden. Szerintem ez a sorozat, amiből nagyon előjön belül ez a rajongói énje.
Igen, de pontosan ez az a sorozat, amiért szerintem Auzi Ellót imádjuk.
Hát
meg ez az, amiért annak idején szerintem meg szerintem pontosan ez az a dolog, amiért annak idején mindenki tudott kötődni az íróhoz annyira, nem? Legalábbis nekem egészen biztosan, hogy ez volt az a beszálló pontom hozzá,
hát,
az Abuzero világban, hogy ő volt az, aki megveszett a sorozatokért. Viszont ma már egyre kevesebb, nem azt mondom, hogy egyre kevesebbet ír, hanem ma már egyre inkább ilyen tényszerűbb a dolog, és nem jön át annyira a rajongás, amíg azok a sorozat kirent sem, amikért ő egyébként megveszik. Mint hogyha valami más lenne nála, nem? Tehát ez nyilván abból is fakad, hogy az ember öregszik, mit tudom én, tapasztaltabb lesz,
igen,
vagy
igen.
Túl sok a néznivaló, és egyszerűen lehetetlen már mindent lefedni, mint mondjuk annak idején, amikor ő bekerült ebbe az egészbe. Viszont még mindig ő az egyik legjobb forrás a tévé világában. Igen. Most arról, hogy spin-off, reboot, vagy újraélesztés, erről most szerintem ma már nem nagyon jut időnk beszélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem ez egy élmény volt. Nagyon izgalmas témánk volt, és hát igazából csak kettőre jutott lehetőségünk azokból a 6 vagy 8 témából, amit ma elterveztünk. Én vagyok ez a naív... Ennek így sem értem,
nem volt bocsánat, hogy nem fog mind
beszélni. Szóval... Én még mindig az a naív srác vagyok, aki szeretné azt hinni, hogy 6-8 címet cson nélkül bele tudunk zsúfolni egy órás műsorba. Tudhatnám, hogy ez soha a büdös életben nem fog megtörténni, mert egyszerűen nem vagyunk azok, akik képesek kibeszélni egy témát 10 perc alatt. De valami pont ez a jó benne, mert hát ez igazából egy terápia session, tehát ki mondta azt, hogy ennek egy órásnak kell lennie, nem? Úgyhogy igen, szerintem nagyon bízom abban, hogy választ kaptunk arra, hogyha egy lezárult sorozathoz évek múlván hozzányúlnak újra, akkor vajon miért is jó az, hogyha miért is kell hozzányúlni egy ilyen sorozathoz? Bízom benne, hogy legalább erre az egy kérdésre valami szinten választ tudtunk adni. Szerintem nagyon érdekes témákat veszegettünk azzal, hogy a jövő milyen irányba fog elterelődni a streamelés szempontjából. És hát az abizó szemkérdésre is, ha nem is annyira mélyen, mint amennyire szerettem volna belemélyülni, jutott időnk, de azért jutott időnk. És sajnos így nem jutott időnk a Lucifernek a kibeszélésére, vagy a Flash múlt heti epizódjának. Könyörgöm, Barry Allen, ember, megint. Mennyire zseniális már ez a sorozat. Vagy a 100. Te hallod, ez a sorozat, ez kegyetlen, amit velem művelt. Nem tudom, tehát, de ez a múlt heti epizód, ez megint az a kategória volt, hogy basszus kocs. Ilyenkor egyszer áldás és átok sorozatrajongónak lenni, mert amit ott letesznek az asztalra, hogy felforrasítják a lábad alatt talajt, tehát ez... És miközben, ugye ennek az epizódnak az volt a nagyon-nagyon izgalmas momentuma, hogy egy olyan karakterből csináltak kevésbé annyira unszimpatikus figurát, aki eddig a szezon fő gonosza volt. És szerintem ez a párfordulás, ez nagyon-nagyon izgalmas utolsó 3 epizódot fog eredményezni, úgyhogy... De tudod mit, hétezen még megpróbálunk valahogy még egyszer összeülni, és kibeszélni mind a Lucifert, mind a Flash-t, mind a Handidot, mind pedig a New Girl-t, aminek ugye két fantasztikus epizódja volt a múlt héten, és amikre egyébként nagyon szeretünk volna beszélni, de úgy tűnik, hogy a heti témák most ezúttal elnyomtak bennünket, úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt voltál, és köszi mindenkinek, aki meghallgatott bennünket. BMW lesz legközelebb jövő hétfőn, az egyszer tuti, de szerintem még előtte lesz egy Unbreakable Kimi Schmidt, azaz megunhatatlan Kimi Schmidt kibeszélő exkluzív adásunk, ez szerintem nagyjából pénteken, és nagyjából szerintem két szerda felé pedig megpróbálunk összehozni egy újabb BMW-t, amiben most már csak sorozatokat fogunk beszélgetni, mert a múlt egy sorozatokat muszáj kibeszélnünk, és lesz egy olyan adásunk, lesz egy pilotapajtásunk is még szerintem a héten, talán szombaton, aztán reálisnak tűnik. Meglátjuk, hogy ki mikor hogyan ér rá. Oké, köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenkinek, aki velünk tartott ma. Remélhetőleg élveztétek ezt az adást, remélhetőleg te is élvezted az adást. Mister sokat beszélek. Nagyszerű. Igen, a mai nem volt szerintem annyira jó szórakozás, mint mondjuk általában lenni szokott, hanem sokkal inkább informatív volt, nem?
Hát igen, ez most ilyen sikerült.
Hát igen, 200. adás mérföldkő. Mikor, ha nem ilyenkor, aztán majd a következő adásra úgy is váltunk a nevetésre, hát meg persze. A kész káoszos beosztásokra. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és mindenkinek, aki velünk tartott ezen a gyönyörű 200. jubileumi adáson, amelyben kibeszéltük azt, hogy tulajdonképpen a streamelés mennyire is változtatta meg a televízió szokásainkat. Ha minden igaz, akkor lesz pilotapajtásuk is még a héten, és jövő héten vadonatúj BMW lesz, amelyben a heti témánk nem lesz más, illetve pontosabban az egyik heti témánk, amit már most biztosan tudunk, az pontosan az, amit Luke kérdezett, hogy ki miért néz tévét, a másik bűvös témánk pedig szerintem az epizódszám kultúrával fogunk egy kicsit sokkal jobban elmélyedni, úgyhogy érdemes ez velünk tartani jövő héten, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk egy hét múlva ugyanitt a GNN Networkön. Addig is teljesen kellemesen a hetetek, és nézzetek minél több tévét.